Bizonságáról hallani fogunk, nem csak énekelünk róla, mert az Isten igéje erről szól. Szeretném újra köszönteni dr. Mészáros Kálmánt, aki elfogadta a meghívást a családjával, és itt van közöttünk. Bizonyára sokan ismeritek őt, lehetnek olyanok is, akik kevésbé. Gyere, parancsolj! De hadd mutassam be őt, hogy talán a legfontosabb dolog, azt mondhatom, hogy ő egy igazi jó lelki pásztor. Sok-sok gyülekezetben Magyarországon is, külföldön is szolgált, és ezek a gyülekezetek általában úgy megindultak előre, és jó irányba haladtak. De Kálmán egyetemi tanár, vagy a teológiai tanár, tanszékvezető, az egyházunknak elnöke volt hosszú időn keresztül, egy olyan időszakban, ami nem is volt annyira könnyű, amit nagyon köszönünk, hogy helytálltál, és Istenre figyeltél. A családjával Budapesten él, és most a kispesti gyülekezetnek a pásztorlásával van elfoglalva. Mellette azért a tanítás is ott van, mellette azért egyháztörténészként kutat, ír, és én nem tudom, mennyi mindennel foglalkozom még, bocsánat, ha minden titulust és mindent nem tudok felsorolni, de talán annyit mondhatok, hogy tényleg örülök, hogy itt vagy. És én sokat tanultam Kálmántól, volt egy-két pillanat, vagy epizód, amikor az ő üzenete vagy szavai segítettek nekem, hogy valahonnan valahova eljussak. Úgyhogy ezt is köszönöm neked, és hát köszöntünk újra a Kőszikla gyülekezetben, nem először, és nem is utoljára. Úgyhogy szeretném átadni neked a szót, és hozd meg velünk Isten igéjét. Ezt a mikrofont tudod használni.
Nagyon szépen köszönöm a testvéri üdvözletet, köszöntést. István testvért régóta ismerem, már közel 30 éve munkálkodunk együtt. Még annak idején az ifjúsági szövetségben fiatalok között ismertük meg egymást, és hát röpke 30 év már elszaladt. És azóta is akár őt, akár a feleségét, halántam mindig az ifjúsága jut eszembe, ami most már igencsak távol áll. Köszöntelek még egyszer, tehát családom nevében, és itt van kedves feleségem, Leila, és három gyermekem, a hat közül, a kisebbek még engedelmesebbek, ők itt vannak vele. Van egy Lídiánk, van egy Kristófunk, és van egy Elizánk, aki itt van, ők a fiatalabbakat képviselik. És hát hozok a kispesti gyülekezetnek az üdvözletét, köszöntését is. Úgy beszéltük meg, még évekkel ezelőtt a gyülekezetben, hogy egy vasárnap minden hónapban szabad. Tehát akkor a helyettesen prédikál Pollák Dávid, nem tudom, többen ismerik talán, társpásztor. Ilyenkor ő prédikál, én meg szabad vagyok. Akár hallgatni, akár máshol szolgálni. És hát megígyeztem István testvérnek, hogy ilyen szabad vagyok, és el fogok jönni hallgatni. De rögtön gallérra ragadott, és azt mondta, hogy itt nem hallgathatsz. Úgyhogy szolgálj köztünk, én meg örömmel elvállaltam, mert szeretlek benneteket, lehet, hogy ritkán találkozunk, de hát ugye azért. Tehát 5 évvel ezelőtt körülbelül akkor jártam itt köztetek, akkor a holtengeri tekercsekről volt egy előadás, talán többen emlékeznek rá, és hát akkor kötöttünk mi igazán barátságot egymással, és azóta is mindig figyelem a gyülekezet mozgását, képeket, beszámolókat, hogy ez egy fejlődőképes gyülekezet, és ahogy hallottam, hogy 17 évesek vagytok már? Hát a serdülőkornak a végén vagytok, felnőttkor kezdetén, úgyhogy gyümölcsöző időszak volt eddig is, reméljük, hogy ezután is az lesz. Kedves testvérek, hoztam egy üzenetet, egy olyan igét, ami nekem nagyon sokat mond, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára jelenteni fog a mai napon. A korintusiakhoz írt első levélben található ez az ige, az első rész 18. verstől a 25. versig, tehát 1 Korintus 1:18, ha nem fárasztó számotokra, akkor tiszteletből hallgassuk meg fennállva. Tehát 1 Korintus 1:18-tól a következőképpen található megírva Isten igéje. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mennyi atyán, köszönjük neked, hogy a te szent lelked képes felforrósítani ezt a régen megszületett és körlevélben elküldött üzenetet. Köszönjük az előttünk járók bátor bizonyságtételét, az apostolokét, amikre épülhet a mi szentséges hitünk is, itt a 21. század elején. Szólíts meg bennünket, találd el igéddel a mi szívünket. Ha kell, törjön össze, ha kell, épüljön tovább, benned való hitben és reménységben. Segíts erre, kérünk. Jézus nevéért hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nektek nem kell nagyon mondanom, hogy milyen jelentős helyen laktok. Budaörs az egyik legfejlődőbb város itt a fővárosoknak a sarkában, előváros, és óriási fejlődésen ment keresztül, ti látjátok ezt legjobban. Éppen ahogy néztem, hogy 120 évvel ezelőtt, tehát a múlt század fordulóján 6000 lakója volt, és ma 40-50 ezer körül jár. 40? 40, az is jó. Hihetetlen fejlődésen ment keresztül a város, és azt is olvastam, hogy 2009-ben a magyarországi települések közül a leggazdagabb település kitüntető címet kapta. Hát ti gazdagok vagytok. Most nem csupán arra értem ezt, hogy a fejlődés és a egyéb kategóriák és nem tudom milyen indexek alapján számították ezt ki, hanem azért vagytok gazdagok, mert egy olyan Istennek vagytok a követői, egy olyan szikla mellett köteleztétek el magatokat, egy olyan sziklának az árnyékában végzitek az életetek és a szolgálatotokat, nem csak fizikai értelemben ott fönn a sziklán, hanem az a kereszt, ami ott ragyog a város fölött, évtizedek és évszázadok óta talán. Családdal is többször voltunk ott fenn a keresztnél, és Králik Jánosnak és Zsuzsának köszönhetően, családjának köszönhetően, hadd mutassam őket be, az evangélikus gyülekezetből jöttek át, és Zsuzsa feleségemnek a munkatársa az életemen, így ismerjük szorosabban egymást, és neki köszönhető az, hogy egy-két évvel ezelőtt részt vettünk egy olyan passió játék, dráma előadása során, ami megrázó volt számra. Nyilván az evangélium mindig megrázó. Ha valaki úgy hallgatja és úgy olvassa, úgy nézi akár filmen, akár előadásban, hogy felidézzük ezt a fantasztikus és egész világra szóló történetet, de hogy itt a város fölött, valamikor a háború előtt, egy kis Jeruzsálem épült, szószoros értelemben. Olyan épületek, olyan utcák, olyan városrészek, amikre ránézett az ember, és Jeruzsálemet látta volna. Sajnos ezt lerombolták később. De az a lehetőség, ami éveken keresztül is kívánjuk, hogy ez akár minden évben megismételhető lehessen, akkor is, amikor ott voltunk, közel 2000-en voltak a nézők között, akik nem bírták ki könnyező szem nélkül a drámát, ami ott a kereszten és a körül történt. Hogy nem csak egy dísztártról van szó, nem csak egy nyakba akasztható amulett, nem csak egy olyan kivégző eszköz, amely talán utánattal nézünk, hisz rajta valaki szenvedett. Hanem a megváltásoknak a kulcsa. A kulcsa. Ha valaki ezt elutasítja, nem érti az egész kereszténységet. Nem érti az egész krisztusi küldetésnek a lényegét. Nem érti. Mese, lejárt lemez, nem kell vele foglalkozni. Én is a megtérésemet egy kereszthez szorosan egy kereszthez kapcsolhatom. Én pécsi gyerek vagyok, fiatal vagyok. És akkor, amikor serdülő korban voltam, vagy 16-17 év körül, dráma erővel hatott rám. Város fölött van egy fehér szikla, ugyanígy, mint itt. Az úgynevezett tetje, nem tudom hányan vagytok itt ismerőse pécsi emlékeitek tekintve. És ott a kereszt alatt szólított meg először engem az Isten. Akkor, amikor az utamat kerestem, és lehet, hogy vannak ilyenek is köztetek, akik az útján, saját útjukat keresik, minden hétvégén föltekertem biciklivel ehhez a kereszthez egy Bibliával a kezembe. Csupán azért, hogy ott nem zavart senki, és olvassam. Olvassam, mert kereste, hogy ha van Isten, akkor mi a célja velem. És csodálatos volt az a megszólítás, amit ott éltem át egyszer magamban. Nem volt tömeg, nem volt dicsőítő zenekar, nem volt semmi. Nagy csend volt. És éppen azt az igét olvastam, Ézsaiás elhívása a 6. részben, amikor azt mondja, egyszer csak betekinthettem az Isten világába. Az Isten dicsősége beragyogott engem. Szeráfoknak, angyaloknak a kórusát hallottam, mondja a próféta, és ebben a látásban, vagy látomásban Isten trónusa előtt álltam. És amikor ezt a szent mennyei Isten tiszteletet révületemben láttam, mondja az apostol, nem jutottak eszemben más dolgok, csak a bűneim, a vétkeim. A szentséges, tiszta Isten jelenlétében mindaz, ami elválaszt engem tőle. Ami méltatlanná tesz engem arra, hogy egyáltalán lássam, egyáltalán rárezdüljön a szívem a mennyei muzsikára, a mennyei énekkarnak, a mennyei dicsőítőknek a hullámhosszára. És ott zokogtam és sírtam, mondja az apostol, proféta. És mindaddig, mint egy holt hullottam ott a földre, még egyszer Isten nem szólított meg engem, egy angyalt küldve hozzám, egy fogóval, amit az oltárról vett szén, parazsa, égetett, és megérintette az én számat. Ezt a történetet olvastam, és az jutott eszembe, hogy igazából az Isten szolgálatába akar állni valaki, az Isten meg akarja ismerni, az tisztátalan szívvel, tisztátalan beszéddel, ugye ragad ránk. Az apostol is azt mondja, hogy a proféta is azt mondja, hogy tisztátalan ajkúr nép között lakom. Minden nap ezt hallom. Isten gyalázzán körülöttem. Különböző cifra kifejezésekkel is fáj a szívem, meg a fülem mindennek a hallatán, és sajnos engem is beszennyez ennek a világnak az információ özöne. És ott állnak az Isten előtt, és szeretnék vele találkozni. Nem ilyen mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők látják meg az Istent. Ha valaki azt mondja, hogy én nem látom az Istent, egyetlen oka van. Tisztátalan a szíve. Istent meglátni, Isten világára rá rezonálni, csak tiszta szívvel lehet. Különben bolondság az egész. De ha valaki egyszer megrázott, az Isten közelsége, és kész volt abban a folyamatban részt venni, hiszen ennek a látomásnak is ez volt a lényege, hogy egy folyamatnak részeként Isten szent lelkének a tüze égette át a gondolkodását, a szívét, a beszédét, a nyelvét, és ezután tehette fel csak Isten azt a kérdést, hogy na akkor ki az, aki elmegy követségembe? És ez mindannyiankra fölteszi az Isten ezt a kérdést. Ki az, aki kész kilépni a sorból? Kész a megszokásból, az istentelenségből, a bűneinek a fogságából kilépni, hogy tanulságot tegyen rólam. Mert ez a lényege az életünknek, a legfőbb küldetésünk, és ha valaki megtisztelő és dicséretes pályát választ, az az, hogy Isten gyermeke legyen. Hogy elfogadja a meghívást, és készséggel Isten szolgálatába álljon. Előttünk élő nemzedékek ezred évre, száz évekre nézve. Aki ismeri Isten népének a történetét, akár a bibliai történelmet, akár annak lezáródása után az egyház történetét egészen napjainkig, és keresi azokat az arcokat, azokat a személyeket, akik ugyanebben a megrázó élményben részesültek, és attól kezdve nem tudtak szabadulni. Csontjaiba zárt tűzként élték meg az elhívásnak azt az élményét, ami éjjel és nappal átjárja az ember gondolkodását, és ettől függ a mindennapja. Hisz mi nem csak erre a világra születtünk, nem csak test vagyunk, nem csak biológiai funkcióink vannak, és annak kielégítésére fordítjuk az életenergiáinkat reggeltől estig. Ha csupán erre fókuszálsz, ha csupán a biológiai testednek az ösztönei szeretnéd, vágyait akarod kiélni, elégedheted magadat az elmúlással, az értelmetlen léttel. Nem több annak az embernek az élete, mint az állaté, hisz ő is csak a biológiai ösztönöknek a világában gondolkodik, mindent annak rendel alá. De bennünket Isten teremtett az ő képére, az ő hasonlatosságára. Belénk véste az ő képét. És ha még el is torzult a bűneink és a vétkeink miatt, Isten nem törődött ebbe bele, hanem megoldást készített a helyreállásra. Megoldást készített, hogy ember légy. Különben, bocsánat, állat vagy. Alacsonyabb szintű lény vagy. Emberré Isten teremtett. És Isten az, aki föl akar emelni a létnek erre a szintjére, hogy képviseld őt. Hogy az arcodon tündököljön az Isten dicsősége. Amely, mint mondtam, eltorzult, mert távol kerültünk, meg megtagadtuk, mert a saját vágyaink és a saját elképzeléseink szerint éltünk. És ebből a hiába való életből mentett meg az isteni elhívás és meghívás. És én ezért szeretem olvasni a Bibliát. Ezért szeretek tanulni elődeink példamutató életéből. Mert pontosan ugyanazt fedezem föl, és nyilván ti is példaképeket kerestek, akiknek több volt az élete, mint vegetálás. Egyik napra a másikra élet. Isten tehet bennünket az ő gyermekévé. A kiesett pozíciónkból egyedül ő emelhet vissza. És ennek óriási ára volt. Az ember hiába próbál magától jó lenni. Hiába próbál kapaszkodni az Isten világ felé. Hány vallás alapító hirdette meg, hogy gyertek utána, majd én megmutatom az utat. De mindenki bevallotta, hogy hát körülbelül erre menjetek tovább. Még én se ismertem föl. Én azért köteleztem el magam Jézus mellett, mert azt mondta, hogy én vagyok az a bizonyos út. Én vagyok az a bizonyos igazság, amit keresel. És én vagyok az élet. Az élet lényeg és tartalma csak bennem is általam ismerhető föl. És nem vezet más út az atyához, csak is én általam. Na én ezért lettem Jézus elkötelezett követe. Követője. És hirdetője is. Mert minden más lét, út, eszme, filozófia mulandó. A jelen világhoz kötött, és vele együtt múlik el. Egy megmarad, ami Jézusért teszel. És itt van egy apostoli bizonyságtétel, Páli, akkor ugyanerre meggyőződése jutott. Pedig előtte is ragyogó karrier állt volna. Ugye ő tarzuszi származású volt, a mai Törökországnak a déli partvidékéről származott, megtehette vagy megengedhette magának, valószínűleg szülei segítették abban, hogy külföldre menjen tanulni. Így került át Jeruzsálembe. Jeruzsálem leghíresebb egyetemén, Gamálieli iskolában tanult, és ezt a kortársaktól is jól tudjuk, hogy a legmagasabb szintű életfilozófiákat tanulhatta tőle, magas szintű bölcsességet tanulhatott, Isten ismeretet tanulhatott tőle, és ott is a legklasszisabb kitüntetésben részesült, hisz fölfelé ívelt a pályája minden tekintetben. Valószínűleg ki is tűzött maga előtt olyan pozíciókat, amikre szeretett volna eljutni. És addig idekezett ebben az akkori ismeretében, hogy minden képes volt alárendelni ennek a pályának. Meg is kapta a jutalmát ennek, kiküldetés kapott külföldre. Mellé zsebében ott volt a felhatalmazó, állami felhatalmazó levele, szolgálati útlevele, és azt mondja, hogy menjél Szíriába, Damaszkuszba, csináld azt, amit ma csinálnak ugyancsak a szíriai keresztényekkel, fenyegesd meg őket, fűzd rabláncra őket, juttasd börtönbe őket, ha kell, végezd ki őket. Hát rendeket csinálni, hogy ilyen hamis tanítás, ami a Jézus feltámadásának a híresztelése nyomán terjed, hát nehogy állambiztonsági szempontból fenyegesse a mi hazánkat. És ő elindul. Teljes meggyőződéssel, hogy úgy csinál. És eljut külföldre, eljut Damaszkusz kapujáig, és ott egy meglepő dolog történik. Nem mindannyiunkkal történik ugyanez és ugyanígy. De a lényeg ugyanaz. Ugye az egyébként önmagára nagyon büszke. A fejlődésére, a tudására, az iskoláira, a pozícióira rendkívül büszke ember egyszer csak megmagyarázhatatlan okok miatt a porba hullik. Sok mindenféleképpen lehetne ezt magyarázni. Pál azonban egyféleképpen magyarázta, hogy találkozott Krisztussal. És ez a Krisztus megkérdezte tőle, hogy Saul, miért állsz ellent? Miért üldözöl engem? Hát nem is ismersz. És miért üldözöd azokat, akik hisznek bennem? Sokakat állított már meg ez a kérdés, akik eddig más irányba mentek. És Saul, aki később a Pál nevet kapta, ott a porban ismeri föl, egy szempillantás alatt, hogy eddig rossz mintát követett. Rosszak voltak az ambíciói, hamisak voltak az elképzelései, magánéletére, küldetésére, vallására nézve, az ország jövőjét tekintve. Szinte megvakultak hiú szemei. A nagy magyar költőt idézve. Nem szólt harsonával, mindenki ismer ezt a verset, de jött szelíd öleléssel. És átölelt az Isten. Na ez az átölelő, isteni átölelést soha nem felejtette el az apostol. Hogy ott a magányában, az összetört állapotában, vagy most fizikai, vagy lelki okai voltak, ezt pontosan nem tudjuk, de ott a porban ismerte föl saját képtelenségét, önmaga megmentésére nézve, az élet megnyerésére nézve, és ott átadta az életét Krisztusnak. És ez volt az a fordulópont, amit nem felejtett el, és képviselt hátralévő életében. Ez volt az az erő, amely átjárta őt, és itt vallomást tesz ebben az egyetlen mondatban. Nekem óriási üzenete van ennek az egy mondatnak, számtalanszor emelt fel engem is a porból. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, isteni erőforrás. Itt az eredeti szó így hangzik, hogy dynamis, ismeritek. Ami egy olyan kirobbanó erőt jelez, a görög nyelven is ennek a szónak ez volt az értelme, amíg addig láthatatlan volt és leszorított volt. Amikor felszabadít hatalmas, mint az atomhasadás, hihetetlen energiák szabadulnak fel. És Pál azt mondja, hogy a keresztről való beszéd, ilyen isteni erőforrás, amely újból és újból átjárja a szívemet, és akkor, amikor azt gondolnám, emberi számítás szerint leteszem, én már nem bírom, én már befejezem, én már nyugdíjba megyek, én már mindent kitalálok, hogy miért nem csinálom, akkor az isteni erőforrásból hatalmas erőtartalék tör fel. És azt mondom, hogy mégis, hogy annak ellenére, hogy minden azt mondja, hogy ne tedd, Isten azt mondja, hogy tedd. És már később mondja, hogy amikor erőtlen voltam, akkor ismertem föl azt, hogy erős lehetek benne is általa. Nem én, hanem a bennem élő Krisztus. Na szóval, ha valaki felfedezte az életében, az attól kezdve függő lesz. Krisztustól. Olyan forrással válik, hogy folyamatosan vissza kell, hogy menjek. Minden utam oda vezet, forráshoz vezet, hogy ismét és ismét merítsek ebből a kifogyhatatlan energia forrásból, amely képessé tesz engem olyan dolgokra is, amikre emberi erőforrásai nincsenek. És Pál ezzel a meggyőződéssel indult, nem csak Jeruzsálemből, miután új látásra jutott, és azt mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, egy dolog miatt, hogy teljesítsem annak a megbízását, aki felemelt engem a porból. Aki akkora árat fizetett, hogy képes volt az életéről is lemondani, értem, hogy nekem életem, üdvösségem legyen. Nem tudom, átéltétek-e már ezt, kedves fiatalok, kedves gyülekezet, amikor a tartozásnak ez a fájó érzése van bennünk, hogy valaki hatalmas árat fizetett, és én el vagyok kötelezve. Ki van fizetve az adósság? Oda került a bibliai szava a keresztfára. Ott a kereszten szenvedett valaki értem, helyettem is miattam. Szóval valaki ezt fölismeri, és hittel vallja, az már is rákerül erre a pályára, hogy követ lehet. Az Isten szeretetének a követe. A jó hírnek, az evangéliumnak a követe. Mert kifogyhatatlan lesz számára az, hogy erről másoknak is szóljon, akik útkeresők, vagy ma még hátat fordítanak Istennek. És fogalmuk sincs, hogy mit keresnek. Az emberek nem tudják, hogy mit keresnek. Nem tudják, merre ez a boldogságnak az útja. Gondolják az anyagiakban, gondolják a karrierben, az élvezetekben, és mindegyik után egy csömört éreznek, hogy ez nem erre számítottam. Én a teljesség után vágyom. A teljesség pedig földi forrásokból nem csökkenthető. Isteni forrás az, ami betölti a mi szívünket. A boldogságnak ez az alapja, hogy Istennel találkozunk. A teljességgel találkozunk, amikor Istennel és Isten követségében vagyunk. Pál, amikor elindult, számolt vele, vagy nem tudjuk, de ez a hajtó erő vitte őt egyik településre a másikra, egyik városból a másikra, egyik kontinensről a másikra. Így hozta el Európába is az evangéliumnak az üzenetét, egészen az akkori birodalom fővárosába, Rómába, meg is kapta a fizetségét állami részről. De mindig is azt mondta, hogy nem ezért futok. Légy hű, mint halálig, mert néked adom az életnek koronáját. És ha azt nézed, kedves testvére, hogy megéri, vagy nem éri meg. Minek mi a jutalma? Földi karrier, földi dicséret, földi elismerés. Lehet egy kicsit vigasztaló, vagy bátorító, de ezek mind hervadó kosoruk. Mi a hervadhatatlanért küzdünk. Mi a hervadhatatlan koronát szeretnénk. Ahogy Pál is mondja, hogy ezen a pályán szeretnék győztesen végigfutni, míg el nem érem azt, amit ígért nekem a Krisztus. Így történt, hogy a akkori nagyvárosok, fejlődő nagyvárosok, szinte mindegyikében megfordult Görögországban, vagy a Római Birodalomban, és eljutott Korintusba is. Korintus egy lehetetlen város volt. Ha jellemezni kéne, legalább Sodoma és Gomorra szintjén volt. Buli negyedek százai voltak a városban, sőt, a város fölött, aki járt ezen a településen, a fellegvárban egy nagy templom állt. 1000 papnő kínálta bájait, isteni élményt kínálva azoknak, akik ezt vágyakozták. Tehát egy érzéki, vastagon érzéki város volt. Nem a kultúrának, az Athén volt a fővárosa, itt az élvezetek fővárosa volt Korintus. És akkor Isten oda küldte azt, mondja, hogy jó atyám, ha hogy fogom ezeket az embereket megszólítani? Egyáltalán mi lesz a mondani valom? Hogy tudnék a szívükre beszélni? És leírja nagyon őszintén Pál ebben a levélben, a később megalakult gyülekezet tudomására hozza, amikor később azt írja, hogy ha tudnátok, hogy remegett a szívem, hogy erőtlenség, és sok-sok fájdalom között jelentem meg köztetek, és úgy próbáltam eligazodni köztetek, hogy átadjam a drága üzenetet, és igyekeztem, hogy ne emberi beszéd, bölcsesség beszéde, és a nagyvonalú, mindent lehengerlő, nagymosolyú előadók sorába lépjek. Eldöntöttem, hogy semmi másról nem beszélek. Csak a keresztről. És az ott megfeszítettről. Ha megbotránkoztok, ha utoljára engedtek szóhoz, nem fogok vigasztalóbbat mondani. Mert ez a lényeg. Megváltásunknak a kulcsa. Ami lehet, hogy bolondság számotokra. De én boldog vagyok. Mert a megváltásomnak az üzenete van ebben. Elmondtam sok helyen, nektek is elmondom, amikor a pályám elején voltam, most már 40 éve szolgálok az Úrnak. Az elején jártam még teológusként. Édesapám is lelkipásztor volt. És ott mindig olyan rutinosnak láttam a szószéken. Neki semmi gondja nem fölment, elmondta, és nem láttam rajta különösebb jelét annak, hogy ő izgult volna, vagy bármi. Lehetően, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy édesapám, mikor lesz az, amíg az én belső remegésem, kezem, lábam így járt, most is, csak nem látjátok. Mikor fog ez elmúlni? Édesapám rám nézve azt mondta, fiam, ha elmúlik, ne menj többet a szószékre. Ezt mondta. Szóval meg vagyok vigasztalva. Amikor igazából ennek a felelősségével nem tőletek félek, nem tőletek tartok, abszolút. Ha embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgálja nem volnék. A megbízó. Krisztus. Előtt. Hogy fogok megállni? Engem ez izgat. Ez a legfontosabb. Hogy a küldetésemet teljesítem-e. Hogy tisztán hirdetem az ígét. És megpróbálom úgy továbbadni, hogy az hiteles legyen. Ha nem feszít benneteket ugyanez a vágy, ne álljatok szószékre. Ne kezdjetek hozzá. De ha a régi, kedves baptista énekünket idézik, ó, de remeg a szívem. Vajon Jézus mesterem, hogy lesz velem megelégedve? Ismertek még ezt a régi, szép evangéliumeket? Időnként vegyétek elő, mert én bele szoktam remegni a régi énekekbe is. Hogy lesz velem megelégedve? És Pál pont ezt feszítette, hogy az én gazdám előtt, az én uram előtt, amikor majd meg kell állni, tényleg továbbadtam ebben a romlandó világban, pusztuló világban, értelmetlen világban az egyetlen értelmest, amely emberré tett engem, emberré tett téged, tehet mindannyiunkat. Ezt az utat vállaljátok. Nem lesz könnyű, nincsen kiépített akadálymentes pálya, tövises lesz, keskeny lesz, szűk lesz, fárasztó lesz, de felfelé vezet. Én azt kívánok, kedves résztvevők, akár itt, akár a képernyők előtt, akik az elmúlt perceknek tanúi voltatok, hallottátok az igét, és talán átsugárzott valami az isteniből, gyarló szolgáján keresztül is, azt tartsátok meg. Azt vegyétek be. Azt éljétek. És akkor győztesek lesztek. Hogy a világ mit mond, ne törődjetek vele. Nem fog megdicsérni benneteket. Nem fog azonnal újongani, hogy ó, itt az Isten gyermeke. Bár szívében irigyelve néz benneteket. És várja, titokban várja az Isten fiainak, az Isten gyermekének a megjelenését. És ti vagytok a potenciális lehetőség, hogy rajtatok keresztül az isteni dicsőség átragyogjon, ha megtisztul a szívetek, ha tőle nyertek alkalmasságot, és ha engedelmesek lesztek. Van köztetek ilyen, aki ezt az utat szeretné akár először választani? Van köztetek? Vagy gyorsan helyesbítsek, hányan vagytok, akik azt mondják, ma is, hogy ezt az utat választanám. Ha most kéne döntenem, akkor is ezt az utat választanám. Vannak ilyenek köztetek? Hányan vagytok? Föl a kezekkel. Köszönöm szépen. Menj, atyánk, itt vagyunk előtted. És szükségünk van arra, hogy lássunk téged. Hogy halljunk téged. Hogy átérezzük a veled való találkozásnak a feledhetetlen élményét, amely végigkísér egy életen át. Erőforrássá válik. Köszönjük, hogy nem csak ott, Korintusban, de itt Budaörsön is voltak, vannak és lesznek, akik ennek a látásnak, ennek az élménynek, ennek az üzenetnek, ennek az ígének rabjaivá válnak, elkötelezett követőivé. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet pásztorával, durkotestvéremmel együtt, előjáróival, szolgáltatókkal és minden jelenlévővel, itt és a képernyők előtt, hogy hűséggel kövessünk téged bármi áron is, mert szeretnénk a győztesek közösségében, karában egyszer ott magasztalni téged a fehér ruhások között, a te trónusod körül. Segíts erre, kérünk, Jézus érdemért hallgass meg. Amen.